Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 34. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. És én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyeket az előbbi táblákon, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és őj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Korán reggel fölment a Sínai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig. Megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult és ezt mondta. Ó Uram! Ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú ez a nép, bocsásd meg mégis bűnüket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig ezt mondta, én most szövetséget kötök, olyan csodákat teszek egész néped előtt, amelyenek nem történtek sehol a földön és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteidet az egész nép előtt, amely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves ünneplő egybegyűltek, a heti igénkkel szeretném kezdeni a mai igehirdetést. A heti igét szeretném összefüggésbe hozni a most felolvasott ószövetségi textussal. És ez a heti ige Jeremiás könyvéből így szól, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Ez a két kérdés kerül elő bennem a mai napon, gyógyulás és szabadság, szabadulás kérdése. És természetesen, amikor erre keresem a választ, akkor utalni szeretnék, vagy érinteni szeretném csupán az 50 évvel ezelőtti történteket, kihozhat igazi szabadulást, de a mi konkrét életünket, hétköznapi életünket is szeretném érinteni, mindenek előtt a gyógyulás szempontjából. És úgy szeretném érinteni, ahogyan a Biblia teszi ezt mindig. Biblia test, lélek, szellem egységében látja az embert, egészségében látja az embert, ami most már a tudomány is úgy szoktam mondani, hogy kullog már ezután a felfogás után nagy nehezen felismeri, hogy test, lélek, szellem egységében vagyunk, mi emberek. És oda-vissza összefügg a testi egészség, lelki, szellemi egészség. Talán úgy lehetne mondani, szabadság plusz gyógyulás egyenlő az élettel. Mi az, ami éltet? Ez a fő-fő kérdés, amikor szabadságra, gyógyulásra keressük a válaszokat. De előtte nézzük meg azt, hogy mi okozza a halált. Itt is Biblia hármasságával lehet válaszolni. Testi, lelki, szellemi dimenzióban beszél a Szentírás halálról. Talán a legkönnyebb azt megérteni, amikor az ember lelki értelemben érzi azt, hogy elernyett, gyenge, nincs kedve küzdeni már. Amikor azt mondja az ember, hogy hát én feladom, nekem már ez nem megy, én már úgyse vagyok alkalmas erre vagy erre, nem vagyok képes, nem vagyok jó már semmire. No, itt kezdődik a halál. Itt kezdődik, amikor az ember kezd meghalni, lelkileg. Vagy ugyanez játszódik le gyermekekben, amikor elvesztik szüleiket egy válás következtében, mert akkor a halált élik át, olyan veszteség éri őket, hogy a halálnak a gyász folyamata játszódik le bennük lélektanilag. Mennyi-mennyi szenvedés van ilyen szinten is közöttünk. A legelső az a szellemi halál, az Istentől való elszakadás. Ugye a Biblia az nem megsemmisülésnek mondja a halált, hanem elszakadásnak. Gyerek szülő elszakadása, ember-ember elszakadása, kapcsolatoknak a széttörése, ez halál. És az Istentől való elszakadás is halál. Nem megyek bele, hogy hogyan írja le most részletesen az édenkerti történet ezt a nagyon fontos eseményt, az ős történetnek az elején. Ebből fakad tehát a lelki halál, amikor az ember feladja a küzdelmet valamilyen téren, és aztán nyilván ez teljesedik ki a testi pusztulásban. A csütörtöki bibliaórán érintettünk egy kérdést, ami ehhez kapcsolható, itt hadd osszam meg az egész gyülekezet előtt. Tudnilik, halált jelent az is, amikor az ember aranyért, pénzért küzd. Néhány lappal a felolvasott ige előtt olvashatunk az aranyborjú történetéről, amikor Izrael népe úgy gondolta, hogy nem az Isten hozta ki őket Egyiptomból, hanem az aranyborjú. Körül táncolják, és aztán ennek halál lesz a következő. Több mint 3000-en halnak meg. Bizony sokszor a pénz is halált okoz emberi kapcsolatokban, széttöri. Shakespeare-nek egyik drámáját idéztem, a Velencei Kalmár című drámáját, amelyben arról van szó, hogy Porciának a kezéért küzdenek a különböző hercegek, és az édesapja azt a feltételt szabja, azért lehet a lánya, aki a megfelelő ládikát nyitja ki. Van egy aranyládika, van egy ezüst, és van egy ólomládika, mindegyik a megfelelő felirattal ellátva. Marokkó hercege kezdi, és kinyitja az aranyládikát. Önző jellem, neki a legdrágább kell, kinyitja, és a jól ismert idézetet találja benne. Nem mind arany, ami fénylik. A bölcsek mind azt beszélik. Az ostobák nem így vélik, életük értem élik. És ennek a következménye lényegében halál. Lényegében a bűn az, ami okozza a halál, de most meg azt kell tisztáznom, hogy mi egyáltalán a bűn. A Biblia így fogalmazza meg, a görög nyelvben a bűn azt jelenti szó szerint, hogy célt tévesztett élet. Tehát amikor önálló életet kezdünk élni, függetlenül az Istentől, aki küldött bennünket ebbe a világba, akkor célt tévesztett lesz az életünk. Hogyha én elküldöm a gyermekemet a boltba kenyérér és tejér, és ő nem oda megy, hanem elmegy a barátjához és vele tölti az időt, akkor eltévesztette a célt. Önálló életet kezdett élni. Ez a bűn. Hogyha az Isten arra küldött bennünket ebbe a világba, így fogalmaz az őstörténet, hogy őrizzük és műveljük azt, akkor, hogyha mi nem ezt tesszük, hanem azon morfondírozunk, hogy hogyan tudjuk minél nagyobb darabot kiszakítani a magunk részére ebből a világból, akkor nem őrizzük és műveljük, hanem tönkretesszük. Ez a bűn. Rövid távon kizsákmányoljuk a településünket, egy kicsit hosszabb távon az államot, és aztán hosszú távon az egész földet tesszük tönkre. Ez a céltévesztés. Nem ez a célunk. Nem ez a rendeltetésünk. Persze, hogyha nem Isten küldött minket ebbe a világba, ha nincs Isten, akkor nincsen céltévesztés sem. De vigyázzunk, cél sincsen akkor. Akkor nincsen célja az életünknek. És ezt élik át bizony nagyon sokan. Nincs célja az életüknek. Tehát célba sem érhetünk, célt sem védhetünk el, egyszerűen esetlegesen élünk a nagyvilágban. Minden esetre, olykor kiderül az, hogy bizony bennünk van a bűn, a céltévesztettség, kiderül, hogy mi lakik bennünk, kiderül, hogy a lelki halál állapotában vagyunk, különösen akkor, amikor valamilyen kutyaszorítóba kerül az ember, nagy mértékben akkor derül ez ki, mint mondjuk ilyen 50 évvel ezelőtti eseményekben. Titkos rendőri módszerekben, vallatások során, megcsonkítások során, agyonveretések során, sortüzek során kiderül, hogy mi lakik bennünk. Ez akármikor megtörténhet. Nem azok az emberek voltak gonoszabbak, mint mi. Bennünk van. Csak az alkalom szükséges hozzá, hogy kijöjjön. De nem csak az a bűn, ami itt a felszínen látszik, nem csak egy sortűz a bűn, hanem mindaz, ami ehhez vezet. A gyávaság, a megszólalni nem merés, amikor nem merjük mondani azt, amit az Isten ránk bízott. A hozzá vezető út is bűn. Ugyanúgy, ahogyan nagyon örültem annak, amikor az iskolában volt most egy drogprevenciós előadás, egy gödöllői rendőr, és a doktornő is ott volt, és az élettani hatásokról beszélt. És akkor levetített a rendőr egy filmet arról, hogy hogyan is működik, hogyan kerülhet kapcsolatba egy fiatal könnyen a droggal, és arról volt szó, hogy különböző megpróbáltatások érik, ott hagyja a barátnője, lemarad a versenycsapatból, amely kiment volna, hogy kimegy külföldre, ő pedig otthon marad, mert romlottak a tanulmányi eredményei, el szeretném mondani a baját, a kínját, a fájdalmait az apjának, de az csak a sörrel foglalkozik, és azt mondja, hogy hát az anyádnak a neveltetése, vagy nem lennél ilyen nyápic, hogyha nem ő nevelt volna. Az anyja megpusztítja, hogy jaj, kisfiam, mi van veled? Azt mondja, elkezdeni mondani, hogy mi van vele, akkor azt mondja, jaj, hát most már sietnem kell, már várnak. Nincs ideje meghallgatni senkinek, nincs lehetősége elmondani, hogy mi van vele. És ennek a következménye az, hogy kísérthetővé válik a baráti társaságban a droggal. Hát valahol azt a szükséget, amit az emberi kapcsolatok és az Istennel való kapcsolat tölthet be, valahol pótolni kell. Vallásprotézisnek nevezik szaknyelven a drogot például. Valláspótlék. Ott döbbentem rá, hogy hát tulajdonképpen nem csak az a bűn, amikor oda nyúl a droghoz valaki, vagy az alkoholhoz. Nem. A hozzávezető út is az, amikor nem hallgatjuk meg a másikat, amikor nincs a családban idő arra, hogy leüljünk a gyerekeinkkel. Amikor egyedül maradnak a problémáikkal. Mi, akik ott ültünk, mi vagyunk az okai annak, hogy ide jutnak el a fiatalok. Kábítószer használat az már csak a szindróma. De hogyha tudjuk azt, hogy mi az, ami halált okoz, szétszakít, összetör, akkor mi az, ami éltet? Éppen azért, mivel a halál, a bűn az halált okoz, ezért Isten kivétel nélkül bünteti. Így jelenik meg ebben a rövid szakaszban, hogy Isten hosszú türelmű, kegyelmes, irgalmas, szeretete hűsége nagy, megtartja a szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, a hitszegés és a vétket, de Nem hagyja egészen büntetés nélkül. Nem hagyhatja. De úgy lehetne összefoglalni, hogy az Istennek a szeretete az, ami igazából éltet, ami gyógyít. Hogyha valaki átéli Jézussal való közösségében ezt a szeretetet, azt, hogy Isten tartja a kezében végső soron az eseményeket, akkor az éltet. Ugyanúgy, ahogy egy lelkigondozói beszélgetésben derült ki, valaki nagyon súlyos nyombél fekében szenvedett, és aztán kiderült, hogy nemrégiben új főnöke, egy fiatalabb, nálánál fiatalabb főnöke lett, aki úgy érezte, hogy akinek ki van szolgált az a kénye kedvére, és akkor, amikor elfogadta Jézust, hogy ő az, aki a kezében tartja, hogy lényegében neki van kiszolgáltatva, és ő kiszolgáltatta az életét Jézusnak, akkor hihetetlen gyorsasággal kigyógyult a nyombélfekéből. Mert összefüggésben van test, lélek, szellem. Gondoljunk az oltár előtti ígére is. Jézus meggyógyítja a bénát. Nem azt mondja neki először, hogy gyógyulj meg. Megvannak bocsátva a bűneid. Erről a bénáról óriási lelki teher esett le. Megvan bocsátva. Ez nyilván hozzájárult a gyógyulásához. A mi gyógyulásunkhoz is hozzájárul, hogyha komolyan vesszük azt, hogy megvannak bocsátva a vétkeink. Vagy hogyha komolyan vesszük azt, hogy letehetjük a terheinket. A Péter apostol első levelében van arról szó, hogy minden gondotokat őre elvessétek. És akkor erre a svájci orvos vizsgálja, ez is szerdereki Isten tiszteleten volt, ebből is hadd idézek egy gondolatot, vizsgálja azt, hogy a főnökök, akik le vannak terhelve, csonttöréskor lassabban gyógyulnak, lassabban gyógyul a csontjuk, mint az egyszerű közembereknek, akinek nincs annyi gond a vállukon. Lélektani összefüggések. Hogyha Istenre tudjuk bízni a terheinket, az meg fog nyilatkozni, meg fog mutatkozni lelkileg is, testileg is. A szeretet gyógyító eszköz. Gyógyító a megbocsátás. A Biblia egyszerűen így mondja, a szeretet épít. Ismét mondom, hármas dimenzióban. Szellemileg, lelkileg, testileg. Most néztem utána részletesen annak, hogy mi történt Corrie ten Boommal, talán hallottunk róla, egy holland órás család, akik a második világháború idején menekülteket, zsidókat bújtattak a gestapo elől. A hollandiai Haarlemben van még meg az épületük, és most egy emlékház ez. Nem csak emlékház, hanem emlékeztet arra a hitre, amivel ők rendelkeztek. Corrie ten Boom volt az, aki 1944. februárjában feladták a gestapónak, és ennek következtében a Ravensbrücki koncentrációs táborba jutott, ő is és a családja is. A nővére, édesapja meghaltak, ő hazakerült, és arra tette fel az életét, hogy járja az országokat, megbékélést hirdessen Jézus nevében országok között, népek között, emberek között. Azt mondta, hogy a legnehezebb az volt, amikor Németországba kellett mennie, oda hívták. Legnehezebb az volt, amikor olyanokkal találkozott, akik kínzói voltak. Volt egy ilyen eset, amikor hozzáment egy előadás után az egyik kínzója, aki a nővérét is verte, és azt mondta, hogy én nem régen megtértem, és Isten megbocsátott nekem. De szeretném, hogyha maga is megbocsátana nekem. Azt mondja, akkor görcsbe rándult, és nem, érezte, hogy nem tudja megtenni. Erről beszélt, ez volt a küldetése Istentől, és érezte, hogy ehhez ő kevés, gyenge. És akkor jött rá, hogy hát a megbocsátás az nem érzelem, az döntés. És ahogy eldöntötte, hogy kinyújtja a karját, a tiszt felé, aki őt verte, úgy érezte, abban a pillanatban érezte, hogy meg tud bocsátani. Miért van erő ebben a történetben? Azért, mert együtt van benne a kegyelem, és benne van az igazság. Ezzel szeretném, ezzel a két szóval ráirányítani a figyelmet az utolsó gondolatra. Kegyelem és igazság. Azt mondja János evangélista, hogy a törvény, az igazság, az Mózes által adatott. A kegyelem és az igazság Jézus által. Jézusban együtt van a kegyelem és az igazság. Egyedül gyenge az igazság, hiába derül ki az igazság, egyedül gyenge, nem tudja helyrehozni a kapcsolatokat. A kegyelem, felejtsük el, borítsunk fájtlat a múltra, gyenge. A kettő együtt. Mi történt? És megbocsátás, kegyelem. Ez a kettő. Ebben van az erő. Hogyha mi is ki tudjuk azt mondani, hogy nekem megbocsátott az Isten, de légy szíves, te is bocsáss meg nekem. Abban erő van. Akkor elindul egy újulás. Akár egyházban, akár emberi kapcsolatokban, akár országos tekintetben. Amíg ez nem történik meg, addig nincsen újulás. Addig lehet mismásolni a dolgokat. Kegyelem és igazság. Ez adhat erőt nekünk is az újulásra. Csak egy gondolat, hogy persze mi úgy vagyunk vele, hogy ugyan mi jöhet ebből. Olyan rövidlátóak vagyunk, ahogyan más téren is nagy emberek nagyon rövidlátóak voltak. Pedig Isten azt mondja, hogy ő olyan csodákat fog tenni, amelyenek nem történtek sehol a földön közöttünk. Kezembe kerül Bill Gatesnek egyik nyilatkozata, amikor azt mondta számítógépesek előnyben, hogy 640 kilobájt elegendő kell lennie minden embernek. 640 kilobájt. Hol vagyunk ennél már? Egy egyszerű telefonban nagyobb memória van. Aztán az IBM-nek a főnöke Thomas Watson azt mondta, hogy hát úgy gondolom, hogy talán úgy körülbelül 5 számítógépre van igény az egész világon. Nem tudom, lehet, hogy nagy tartsán több van. Hát körülbelül ilyen jövőképpel rendelkezik az ember önmagában. És akkor, hogyha azt nézzük, hogy Isten mit tud velünk tenni, többet tud velünk tenni Isten, mint amit a technika tudott adni? Jóval többet. Hogyha eldöntjük azt, hogy Isten kérjük, hogy járjon közöttünk, ahogyan Mózes mondja, mert bár kemény nyakú nép vagyunk mi is, de ha eldöntjük, hogy Isten járjon közöttünk, kérjük az ő bocsánatát, akkor Isten megígéri, hogy olyan csodákat fog tenni, amilyeneket soha nem láttunk, de látni fogjuk. Ezt adja meg nekünk Isten. Amen. Úrunk Istenünk, kérünk téged, járj közöttünk, ajándékozz meg igazságoddal és kegyelmeddel, hogy megtapasztaljuk a megbocsátásnak, a szeretetnek valódi erőit, amelyek átformálnak szellemileg, lelkileg, testileg egyaránt. Amen.